Szeretett testvéreim, az az ige, melynek alapján az Úr üzenetét szeretném hirdetni számotokra ebben az órában is, alázatos, áldásra váró szívvel, írva található az Efézusi Levél második fejezetében, a 18. versben eképpen. Krisztus Jézus által van szabad útunk lélekben az Atyához. Amen. Szeretett testvéreim, köszönjük a szíves köszöntést, a kedves fogadtatást, az imádságos légkört, amelybe megérkezhettünk a Debreceni Református Egyházmegye képviseletében, tanácsos testvéremmel együtt, szeretettel, nagyra becsüléssel köszöntjük a testvéreket, a Nagyerdei Református Egyházközség közösségét, jelenlevő tagjait, és a kedves testvérek által a távollevő szeretteiket is, hittestvéreiket, akiknek majd az ige üzenetét, az Isten tisztelet élményét tovább adják az alkalom után. Isten áldása legyen rajtunk minden cselekményen, amely megszentelten végbe megy ez Isten tiszteleti órában. Szeretett testvéreim, Szent Háromság vasárnapja van, és ez alkalommal Isten segítségével, az ő lelke vezetésével a Szent Háromság titkáról, a Szent Háromság Isten munkájáról szeretnék szólni. A felolvasott alapige azért érdekes és nagyon kedves idézet a Szentírásból, mert hogy mindhárom isteni személy szerepel benne, Krisztus Jézus, aki által van lélekben menetelünk az Atyához, a mennyei Atyához. Nagyon kedves egy igeversben együtt látni a három isteni szemét, és egyben láthatjuk megcsillanni nem csak jelenlétüket a világban, jelenlétüket az életünkben, hanem munkájukat is, amely természetesen a Szentírás teljességében még gazdagabban tárul elénk és bontakozik ki számunkra. A Bibliában számos helyen olvashatunk Istenről úgy, mint Szent Háromságról, mint Atya, Fiú, Szentlélek Úristenről. Ez tehát nem bölcselkedés, nem fantáziálás, hanem a Szentírásnak a kijelentése. Néhány szentírási helyet hadd idézzek a teljesség igénye nélkül, hiszen ezeken kívül még számos helyen gyönyörködhetünk a Szent Háromság Isten lényének titkában és munkájában. Már a teremtéskor láthatjuk azt, hogy az isteni teremtő szándék, gondolat, megfogalmazódása többes számban hangzik el, teremtsünk embert, és olvashatjuk, hogy Isten lelke lebegett a teremtés kezdetén az őskáosz fölött. Tehát ez a többes szám már jelzi, hogy Isten lényének a titka valami csodálatos valóság a lényeg és személyiség összefüggésében. Az új teremtés a megváltás kezdetén, hajnalán szintén a Szent Háromság Isten van jelen, hiszen így hangzik a kijelentés, a Szent Lélek száll rejád, a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. A magasságos, a Szent Lélek s a születendő, a testet öltendő Isten fia egy kijelentésben jelenül meg az angyali szózatban Mária számára. Krisztus megkeresztelkedésekor az Atya szózata hangzott szeretett fia fele, és a Szent Lélek szállt Krisztusra galamb formájában. Itt ugyancsak felragyog a Szent Háromság titka, hiszen az Atya szólt, a Fiú felett hangzott az atyai szózat, és a Szent Lélek alászállása tette teljessé a Szent Háromság Isten jelenlétét és munkáját akkor és ott, az üdvösség történetének kairoszában. A világmisszió parancsában Jézus az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében rendeli el a keresztség sákramentuma kiszolgáltatását és egyáltalán a misszió végzését. Az Úr Jézus a Szentlélek eljöveteléről így szól: eljön a pártfogó, a vigasztaló, akit én küldök nektek az Atyától. Az igazság lelke, aki az Atyától származik, azt tesz majd bizonyságot rólam. Csodálatos egybefonódásokkal jelenül meg ebben a krisztusi kijelentésben is a Szent Háromság titka. Pál apostol a Szent Háromság nevében mond áldást: az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, mindezekből, az idézett igékből láthatjuk, érthetjük, hogy a Szent Háromság egy örök igaz Isten valóság és csodálatos munkája ebben a Szent Háromság titokban, de ugyanakkor kijelentésben lesz nyilvánvalóvá a világban az üdvösség története során. Az Úr Jézus Krisztus szintén szól arról, hogy az Atya és a Fiú egységet alkotnak. A Szentlélek által mondjuk Istent Atyánknak, hangzik az apostoli tanításban később. A Szentlélek által mondjuk Jézust Úrnak. Az Atyától küldött Szentlélek Jézust dicsőíti. Ezekben a kijelentésekben ismételten a több személyű, a három személyű, de egy lényegű Isten jelenléte és munkája tárul elénk. Testvéreim, mindezekben egy csodálatos harmónia jelenül meg előttünk a Szent Háromság titkában. Ebben a mai széttagolt, sok tekintetben egymásnak feszülő világban olyan csodálatos, olyan lelket, szellemet üdítő, hogy van egy lény, egy magasabb rendű, messze magasabb rendű lény, akinek a létezésében egy tökéletes harmónia jelenül meg. Nincs vita, sőt még kerekasztal egyeztetés sem. egy emberi elme számára szinte felfoghatatlan egység, tökéletes közösség, az Isten lényege, az Isten léte, az Isten munkája. A Szentírás jelenti ki ezt a titkot, ezt a csodát számunkra, és ezt érthették meg a keresztjének a kezdetektől fogva, és így foglalhatták tanításba, ihletett tanításba a Krisztus utáni 4. századi egyetemes zsinatok is Niceában, Konstantinápolyban. És így jelenül meg a Szent Háromság titka és munkája az alapvető hitvallásos iratainkban, a Heidelbergi Kátéban, a második helvét hitvallásban. Ha végig olvassuk fel elevenítve hittudatunk épségére, épülésére, az ott leírtakat, megfogalmazottakat, akkor láthatjuk, hogy milyen fényesen ragyogott fel a Szent Háromság titka és munkája azoknak, akik az üdvösség története, az egyház történet egy minősített időszakában azt a megbízatást kapták, hogy a Szentírás alapján tegyék egyértelművé az útmutatást, a kijelentés értelmezését a Szent Háromság titkáról és munkálkodásáról. Csak egy-egy idézetet hadd olvassak Heidelbergi Káté 25. kérdésfelelete egyik részletét. Isten úgy jelentette ki magát az ő igéjében, hogy a három megkülönböztetett személy, az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten egy igaz örök Isten. A Heidelbergi Kátéban így fogalmazódik meg tehát a Szent Háromság titka. Egy igaz örök Isten, a három isteni személy. A második helvét hitvallás idézete pedig így hangzik, hisszük és tanítjuk, hogy a véghetetlen, egy és oszthatatlan Istenben elválaszthatatlanul és elegyítetlenül a következő személyek különböztethetők meg, Atya, Fiú és Szentlélek. Nincs három Isten, hanem van három, ugyanazon lényegű, egyaránt örökké való és egyenlő méltóságú személy. Ami lényegüket illeti, ez a három egy Isten, és közös egy isteni természete van az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Kristálytiszta, ihletett gondolatok, nem okoskodás, nem bölcselkedés, nem filozofálás, nem fantáziálás, hanem Isten útmutatása, felülről való világosság a Szentírás kijelentése alapján. Testvéreim, mindezeket át is nételve, hiszen ezeket tudjuk, hisszük és valljuk, és éljük a mindennapokban. Mégis, hogy elmélyüljön bennünk egészen gyakorlatilasan, kézzelfoghatóan ennek a kijelentésnek a ránk vonatkozó üzenete. Három dolgot hadd bontakoztasson ki Isten lelke ezeknek az ismereteknek, kijelentéseknek az alapján itt és most számunkra. Nem csak itt és most, természetesen. Amit említettem többször is a magyarázat során már, hogy a Szent Háromság titka és munkája az nem okoskodás, nem kitaláció, hanem Isten kijelentése, amelyet megérthetünk a Szentírásból, megérthetünk Isten lelke megvilágosító ereje, bölcsessége által. Kedves testvéreim, ha szeretnénk Isten lényét, ha szeretnénk Isten munkáját megismerni, jobban megismerni, akkor tehát nem az az útja, hogy többet okoskodunk, hogy többet filozofálunk ebben a vakvágányos értelemben, hogy többet fantáziálunk, hogy vajon hogy nézhet ki úgymond, és ki lehet az Úristen, és mit is akarhat. Ezek zsákutcák. Ha többet akarunk tudni Istenről és munkájáról, sőt, személyesen ránk vonatkozó akaratáról és tervéről, akkor tehát a Szentírást kell megnyitnunk újra és újra. Többet kell olvasnunk a Szentírást, többet kell tanulmányoznunk, és többet kell imádkozni nyitott, alázatos szívvel. Uram, jelensd ki nekem magad, jelensd ki nekem akaratodat, láttasd az útat, amelyet készítettél számomra, hogy járhassak azon, hálás, engedelmes, szolgálatkész szívvel. Testvér, ne okoskodj, ne bölcselkedj, ne fantáziálj, igét olvass és imádkozz. Apró vagy óriási életkérdésekben borulj csak le az Úr előtt. Jöjj a gyülekezetbe, ahol a közösségben különösképpen is meg tud nyilatkozni az Úr jelenléte és igéje lelke munkája. És hogyha megnyitod a szíved, az életed az Úr előtt, és várod a kijelentést, akkor az Isten titka, Isten szeretetének titka, Isten akaratának a titka kitárul előtted, kegyelemből. Mert Isten nem egy elrejtőzködő Isten, nem egy bonyolult Isten, bár emberi értelmünk számára természetesen abszolút felfoghatatlan, hiszen messze több és nagyobb, mint mi. De Isten mégis az ő nagyságos, dicsőséges voltát, az ő sokkal magasabb rendű útait és gondolatait olyan közérthetően tudja kijelenteni, hogy még mi is megérthetjük, ha akarjuk, és követhetjük engedelmesen, ha megvan bennünk a készség. Olvasd az igét, testvér, imádkozz, és jöjj a közösségbe, és kérd a tanácsot, a lelki gondozói útmutatást, az imádságos támogatást, és adja az Úr a kijelentést. Nem kitalálni kell nekünk az Istent, hanem a létező és munkálkodó Istent megérteni nyitott szívvel, mélységes alázattal és annál nagyobb hálaadással. A második fontos üzenet ezekből az ismeretekből, amely szintén elhangzott, fantasztikus az a harmónia, az az egység, amely az Isten lényében, puszta lényében elénk tárul. Mennyi megosztottság van világunkban, életünkben, csak a házastársak között is, csak a családban, szülők és gyermekek között. Mennyi feszültség, mennyi meg nem értés. Még ahol úgymond szeretet lakozik is, mennyit kell beszélni, hogy megértse a másik, hogy az egyik mit akar, mi a szándéka, mi az elképzelése és miért. Mennyi sértődés, mennyi megterhelődés van, hogy aki közel van hozzánk, az se ért minket. Mennyit kell beszélni, mennyit kell tűrni, hányszor kell elharapni úgymond a nyelvünk hegyét, hogy ne mondjunk olyat, ami még inkább bántó, sértő és túlfeszíti a húrt. Társadalomban, gyülekezetben, anyaszentegyházban, bármiféle emberi kapcsolatban mennyi széttagoltság, mennyi meg nem értés, sőt, mennyi egymásnak feszülő indulat, gyűlölködés. És akkor Isten csendesen, kedvesen elénk áll, és azt mondja, hogy nézd csak, lehetséges harmóniában élni. Lehetséges harmóniában munkálkodni. Nézd rám! Nézd rám! Nézd az Atyára, a Fiúra és a Szentlélekre, akik nem veszekednek soha. Sőt, még egyeztetni sem kell, bonyolult tárgyalások, többfordulós küzdelmek által, hogy végül is valahogy összejöjjön valami kompromisszum. Mert ugyanaz a szeretet, ugyanaz a bölcsesség, ugyanaz a hatalom van jelen és munkál az Atyában, a Fiúban és Szentlélekben. De testvéreim, ez nem csak egy elérhetetlen, megcsodálni való tény számunkra, hanem Isten az ő lényének titkát azért tárja elénk, hogy mintegy biztasson minket arra, hogy ha vele közösségben élünk, akkor ez a harmónia, ez a szeretet egység, ami életünkre is kiárad. Hiszen ha azt hisszük, azt valljuk, hogy mi az élő Istennel, a Szent Háromság Istennel közösségben élünk, járunk, munkálkodunk, akkor ebbe a harmóniába kapcsol be minket tulajdonképpen az Úristen, és minél közelebb kerülünk Istenhez, minél jobban értjük a Szent Háromság titkát, annál inkább csodálkozunk rá magunkra. Hova tűnt a feszültség az életemből? Hova tűnt a meg nem értés, az okoskodás, a lázadozás, a furkálódás, a pletyka, az idegenkedés, az elutasítás? Hová tűnt? És milyen csodálatos, és honnan van az, hogy egyre inkább a békesség, a megértés, a másik sorsába, helyzetébe való beleérzés lesz domináns az életemben? És nyilván értjük, hogy ez kegyelem. Ez nem magunktól való dolog, mert ami rossz, gyarló természetünk, az csak gyűlölködni tud, meg veszekedni, meg okoskodni, meg büszkélkedni, meg irigykedni, meg küzdeni, ott is, ahol már régen le kellett volna tenni a fegyvert. De ha a Szent Háromság Istennel élő közösségbe vagyunk, akkor kiárad ránk is a harmónia. És egyszerre csak megéljük a kegyelem csodáját, hogy megértjük a házastársat. És már nem kell órákig vitatkozni, meg sírdogálni, meg megsértődni éjjel és nappal. Egyszerre csak megértjük a gyermeket. Egyszerre csak megértjük a helyét kereső fiatalt. Egyszerre csak megértjük a rokont, a lelki testvért. Megértjük a munkatársat. Megértjük a társadalomban a különböző jogállású, helyzetű, anyagi meghatározottságú és kultúrában, temperamentumban úgynevezett másságot képviselő embertársunkat. Egyszerre csak a szeretet, egyszerre csak a harmónia kezd el hatni az életünkben és az életünkön át. És ez nyilván nem azt jelenti, hogy mindenkivel egyetértünk mindenben, még a bűnben is. Nem. Az isteni harmónia nem a bűnben való egységet, cinkos egységet építi, hanem a szent egységet, a szeretetben, a megszentelt életfolytatásban, a tőle való megkészített szolgálatban való egységet. De milyen jó érteni a másikat. Még ha nem is érthetünk egyet mindig mindenkivel, de legalább megértjük. Már ez is egy lépés, aztán a közös nevezők kialakulásához. Testvér, ha az életed túl bonyolultnak tűnik, és túl sok a feszültség, és majd felrobbansz személyedben, kapcsolataidban és környezetedben, jöjj az Úrhoz, a Szent Háromság Istenhez, a Harmónia Istenéhez, a csodálatos szeretet Istenéhez. add oda neki az életed feszültségeit, értetlenségeit, széttagoltságát, idegenségét, és mindent, ami tőle és embertársaitól, szeretteitől elválasztanak. Készíts helyet a lelkedben a harmóniának, az isteni kegyelem kiáradásának. Öntsd ki a szívedből mindazt a rossz tartalmat, ami benne van, hogy az isteni tartalom töltse be csordulásig az életedet. És a harmadik üzenet az a szintén csodás szereposztás, ami a Szent Háromság Isten munkálkodásában tárul elénk. Elnézést, hogy ilyen furcsa meghatározással fogalmazom meg, nyilván a legnagyobb tisztelettel, de mégis rácsodálkozik az ember arra, hogy az egyes isteni személyek miközben egy teljes átfedésben vannak a szolgálatot, a munkát illetően, a teremtés, a megváltás, a megszentelés vonatkozásában, mégis hangsúlyában láthatjuk, hogy a teremtés és gondviselés az Atyaisten műve, a megváltás Krisztusnak a műve, és a megszentelés benne a vigasztalás, a vezetés, a megvilágosítás, a tanácsolás, a Szentlélek műve hangsúlyában. És olyan jó látni, hogy a Szent Háromság személyei nem hegemonisztikusan élnek és munkálkodnak. Nem nyomja el, ezek mind persze csak emberi megfogalmazások, sokszoros idézőjelben. Nem nyomja el egyik isteni személy a másikat, de nem is nyomja rá a maga munkáját a másikra. Bizony emberi viszonylatainkban ez a két nagy kísértés, amikor valaki a maga képzelt nagy formátumával úgy rátelepszik a családra, rátelepszik egy adott közösségre, akár gyülekezetre, akár egy társadalmi csoportra, egy munkatársi közösségre, hogy azt gondolja, hogy belőle áll a világ. És a másik szó szerint nem tud még szóhoz se, nemhogy tevékenységhez jutni. De a másik véglet, amikor kis tréfás mondás jegyében úgy áll valaki a munkához, hogy más is hozzáférjen, bizony az is egy idegesítő, bosszantó, kellemetlen dolog tud lenni, hogy nem végzi el a maga munkáját, hanem rányomja a másikra, élősködik a másikon, kihasználja a másikat. Egyik sem egészséges dolog. Sem elnyomni a másikat, elvenni a másik funkcióját, kenyerét, feladatát, szolgálatát, örömét, de az sem helyes, amikor a maga felelősségét, a maga feladatát, hogy szép csendesen, de mondhatnám ezt is, hogy szemtelenül oda nyomja a másik nyakára, hogy csináld. Testvéreim, a Szent Háromság Isten személyeiben azt a korrektséget, azt a korrekt szereposztást láthatjuk, hogy egyik isteni személy se használja ki a másikat. Nem nyomja rá egyik isteni személy se a feladatát, a feladata tergét, felelősségét a másikra. De ugyanakkor nem játssza egyik isteni személy sem túl a maga szerepét, hanem kiki a maga munkáját végzi elsődleges hangsúlyában, miközben ez a csodálatos harmónia az agapé szeretetben átmegáthatja, átmegátjárja a Szent Háromság egy örök igaz Isten lényét, lényegét. Csak akadozunk, csak dadogunk, amikor az Isten titkáról, a Szent Háromság titkáról, a Szent Háromság Isten munkájáról próbálunk megértően, ha nagyon mély alázattal is gondolkodni, elmélkedni. De Isten lelke segít nekünk, hogy amit nem foglalhatunk szavakba, az szavakon túl, szavak felett mégis a lelkünk sejti, a lelkünk éli, és a lelkünk kívánja, ó Uram, ó Szent Háromság Isten, bár lehetnék én is egyre jobban ennek a csodálatos titoknak, de ugyanakkor ennek a csodálatos valóságnak a részese. Ó, vonj be ebbe a harmóniába, vonj be ebbe a korrekt szolgálatba. Szeretném vállalni a magam részét, a családban, a gyülekezetben, a munkahelyen, a társadalom, a mindennapok szinterein. Segíts, hogy ne nyomjak el senkit. Tisztelettel, szeretettel legyek, és megértéssel mindenki iránt. És add Uram, hogy ne gondoljak többet magamról, mint aki vagyok, és amivé rendeltettem. Hadd foglaljam el a helyemet, ne legyek több, és ne legyek kevesebb annál, mint akinek te szántál, a veled, és a szeretteimmel, hittestvéreimmel, embertársaimmal való közösségben. Tanítson minket mindezekre a Szent Háromság egy örök igaz Isten lényének titka, lényének és munkájának kijelentése. Úgy legyen. Ámen. Imádkozzunk. Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen, köszönjük neked, hogy Szent Háromság vasárnapján tanítottál minket a Szentírás kijelentése alapján a te lényednek titkáról, a te csodálatos, harmóniás munkádról. Ó Urunk, könyörülj rajtunk, hogy mi, akik oly sok devianciában szenvedünk, tudatosan vagy tudattalanul, hadd tudjunk rácsodálkozni a hitnek a szemeivel, a Szentlélektől kapott világossággal és bölcsességgel a te lényednek titkára és munkájára. És hadd legyen valóban a lelkünkben mélységes vágy és megfogalmazódott szándék arra, hogy vonj minket bele ebbe a csodálatos közösségbe, hogy kiáradjon belőled ránk is ez a békesség, ez a közösség, sőt rajtunk keresztül tovább áradhasson a szeretet, a megértés, a harmónia minden emberi viszonylatunkban, kapcsolatunkban. Kérünk téged, munkálkodj bennünk, munkálkodj általunk, cselekedj többet, mint amit mi kérni, vagy elgondolni tudnánk. Szent Háromság, egy örök igaz Isten, teremtünk, gondviselünk, megváltunk, életünk megszentelője és vigasztalója, dicsőítünk és magasztalunk téged, most és mindörökké. Urunk Istenünk, könyörgünk hozzád, áld meg beteg testvéreinket, légy gyógyító orvosuk. Áld meg gyászoló testvéreinket, vigasztaló, lelket gyógyító szereteteddel, élő reménységet nyújtó kegyelmeddel. Áld meg a magányosakat, te rendelj számukra itt a földön is társat, de te légy lelküknek mindenek feletti társa. Áld meg a családban élőket, újítsd meg a szerelmet, újítsd meg a szeretetet, a tiszteletet, a megértést, az egymáshoz való ragaszkodást, és együttesen a hozzád való ragaszkodást. Áld meg, Urunk, a gyülekezeteket, az Anyaszent Egyházat, a te néped ökumenikus közösségét szerte a világon. Kérünk most külön is a Debrecen nagyerdei református gyülekezetért, lelki pásztoraiért, szeretteikért, gondnokáért és presbitériumáért, a szolgálattevőkért minden poszton, minden szinten. Kérünk az imádkozó, igét hallgató és igét megélő közösségért, áld meg ezt a gyülekezetet, s ahogyan eddig is példaértékű életet élhettek, és szépen gyümölcsöző szolgálatot végezhettek, úgy áld meg ezt a közösséget gazdagon továbbra is. Köszönjük, Urunk, a templom bővítésének csodálatos művét, ezt a szépséget, tisztaságot, gyönyörűséget, amelyet te kegyelmedből ennek a gyülekezetnek ajándékoztál. Köszönjük, hogy a lelki építés mindig előtte járhat e közösségben a falak megépítésének. Köszönjük a lelki házat, köszönjük a lelki templomot, és köszönjük a kőből épült házat is, amelyet megtöltenek a hívek háládatos téged magasztaló szívvel. Áld meg, Urunk, városunkat, vezetőit és minden lakosát, áld meg népünket, hazánkat, erőjáróinkat, tisztségviselőinket, mindazokat, akiket arra méltattál és megbíztál, hogy nemzetünket vezessék, sorsunkat irányítsák. Áld meg népünket a határokon túl is, szerte a világon, kisebbségben, szétszúrtságban is, te viselj rájuk gondot. Könyörgünk, Urunk, áld meg az egész teremtett világot, legyen dicsőségeddel, kegyelmeddel telve a föld, legyen dicsőségeddel, kegyelmeddel telve az életünk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen. Amen.